és egyre jobban megyünk abba a bizonyos árok mélyére, a kiút pedig egyetlen egy, röviden megmagyarázva egyetlen egy dolog lehetne a sikerek, de azt láthattuk most is, hogy a játékosok fejében, az öltözőben én azt látom, hogy nincs minden rendben. Yeah.
Sziasztok! Ez itt a Zicser focis podcast. Én Kálnoki Kis Attila vagyok, és ezúttal egy igen-igen aktuális magyar labdarúgó témával készültünk nektek, mégpedig szerintem egy elég szomorú témával, a Videoton veszőfutással, MOL Fehérvár FC veszőfutásával, hiszen az a csapat, amelyiket a bajnoki rajtnál mindenki a Ferencváros kihívójaként tartott számon, úgy tekintett rá, mint az a csapat, amelyik meg tudja törni a Fradi sikerszériáját, olyan lejtmenetben kapcsolt, amit nem nagyon látott a klub történelem, az biztos, mert 7 meccses veretlenségi széria az történelmi mélypont Fehérváron, de hát szerintem a magyar futballban sem nagyon fordult elő ilyen, én legalábbis nem emlékszem saját szerény 20-25-30 éves futball emlékeim szerint nem nagyon hallottam ilyet. Ezúttal éppen ezért két olyan vendéget hívtunk nektek, akik talán kicsit belülről és két oldalról tudják megvilágítani ezt a történetet, vagy esetleg el tudják mondani azt is, hogy mi lehet a kiút ebből, vagy mi lehet a probléma. Egyfelől itt van velünk Farkas Balázs, aki még Videoton, és ezért is mondtam Videoton FC csapatkapitány, aki 2011-ben a történelmi bajnoki címhez segítette a klubot, az első bajnoki címhez. 6 évet, Uszkve 151 mérkőzést játszott a csapatban. Szia Balázs!
Sziasztok! Köszöntök én is minden hallgatót, és téged Attila is különösen.
A másik vendégünk pedig Őri Márk, aki a RBD ultracsoport egyik tagja, illetve annak a VTTV vlognak az arca, vezetője, szerkesztője, amelyik immár harmadik évadja foglalkozik a Videoton MOL Fehérvár FC körül zajló dolgokkal. Nyilván volt ebben örömteli is, és kevésbé örömteli szezon is. Most épp az utóbbiban vagyunk. Szerbusz, Márk!
Sziasztok, köszöntök mindenkit!
Márk nyilván ugye a szurkolói oldalt próbálja majd megvilágítani, Balázs pedig megpróbálja játékos fejjel, vagy ma már edző fejjel, vezető, sportvezető fejjel végig gondolni ezeket a lehetőséget. No, először is mit szóltok ehhez? Hogy lehet ezt szavakba önteni, hogy egy ilyen csapat, amelyik tulajdonképpen Magyarország második legnagyobb futballsportjának második legnagyobb költségvetésével rendelkezik, elképesztően jól fizetett játékosokkal, jó nevű játékosokkal a keretben ilyet produkál?
Hát azt gondolom, hogy egy picit, ha játékos szemmel közelítjük meg ezt a dolgot, akkor fordult már elő ilyen a történelemben, hogy egy viszonylag jó keret, de olyan paszban van a csapat, ami egyszerűen megmagyarázhatatlan, és most Fehérváron ez a helyzet. Nem csak a vereségek miatt, hanem azt látom, hogy legalábbis kívülről azt látja az ember, hogy van egyfajta morális válság is az öltözőben, amit természetesen a győzelmek helyre billentenének, de nagyon-nagyon szenved a csapat, és én azt gondolom, hogy pár évvel ezelőtt volt a Európa Liga csoportkörös, illetve ottani menetelés, és abból a lépcsőfokból nem sikerült a klubnak továbbfejlődnie, és ott volt egy törés, és az a tetőpont, ha fogalmaztatunk így, abból a tetőpontból folyamatosan döntögetjük most a mélységeket, és egyre jobban megyünk abba a bizonyos árok mélyére, a kiút pedig egyetlen egy, röviden megmagyarázva egyetlen egy dolog lehetne a sikerek, de azt láthattuk most is, hogy a játékosok fejében, az öltözőben én azt látom, hogy nincs minden rendben.
Márk, te hogy látod kívülről, lelátóról?
Igen, egyet kell értsük Balázsra abban, hogy van egyfajta morális válság, viszont én úgy gondolom, hogy ez egy kicsit mélyebben gyökerezik, és az, hogy most az öltözőben ez megmutatkozik, ez egy hosszabb folyamatnak az eredménye, és én visszavezetném oda ennek a morális válságnak a kezdetét, hogy 2018-ban a bajnoki cím megnyerése után megváltozott a klubnak a neve, és akkor történt egy olyan visszalépés a klub vezetés irányában a szurkolók felé, ami elindított egy állandó konfrontációt, és ezt még elfette maga az Európa Liga szereplés, ugyebár majdnem bejutottunk a Bajnokok Ligája csoportkörébe, és egy viszonylag jónak mondható Európa Liga szerepléssel még lehetett kozmetikázni a dolgokat, és éppen akkor építés alatt volt az új stadionunk, úgyhogy a Ferencváros stadionjában kellett fogadni az ellenfeleket a csoportkörben, de már akkor érezhető volt, hogy valami nem stimmel, és mivel ez a morális válság szerintem a legfelsőbb szinteken kialakult, beleértem én itt az elhibázott játékos politikát az elmúlt évekből, ez legyűrűzött egészen odáig, hogy 2019-ben még nyertünk egy magyar kupát, ám azóta a Ferencváros megközelíthetetlen a számunkra is, és idén pedig elértük azt a mélypontot, amit én úgy jellemeztem valamelyik VTTV adás felvezetőjébe, hogy anno a harcosok klubjában Tyler Durden kereste ezt a mélypontot, és nagyjából mi most megtaláltuk. Úgyhogy én is ezt a morális válságot érzem az első és legfontosabb okának annak, hogy a csapat most így szerepel.
Azért azt meg kell kérdezem, hogy mondjuk a klub névváltoztatásának mi köze a morális válsághoz? Hát a játszótéren azért mégiscsak 11 játékos jól fizetett, kifejezetten jó nevű játékos szaladgál, jó nevű edzők jöttek a kispadra. Mondjuk egy klubnév változtatás, nem hiszem, hogy sokat hozzátesz, vagy elvesz a játékéről.
És már bocsánat, de csatlakozva Attilához, én is ezt szerettem volna kérdezni.
Csak hogy egy kis vitát.
Játékos szemmel is, ugye, ha megközelítjük, akkor egy játékost igazából hol érdekli, hogy most pontosan mi a neve a klubnak. Tehát ettől még nem szabadna ilyen morális válságba kerülni a klubnak.
Így van, nagyon jó felvetésetek, hogy egy játékos nem érdekli, hogy mi a klub neve, és ez már itt rögtön egy probléma forrás, hiszen úgy tudom, hogy ez a játék a szurkolókért van elsősorban, bár én úgy látom, hogy jelenleg Magyarországon ez a 12 csapatos NBA egy sok kisebb tradícióban rendelkező csapattal az élvonalban, ez éppen nem ezt mutatja, hogy a szurkolókért lenne ez a játék. De azért próbáljunk meg ebbe a
most itt arra gondolsz, hogy mondjuk nevesítsük, akkor arra gondolsz, hogy például egy nevezzük Mezőkövest, Kisváros, Kisvárda, Kisváros, Felcsút, Kisváros, vagy Kistelepülés, vagy Kisváros, minek nevezzük, nem is tudom micsoda pontosan. Gyirmót, Kisváros. Nincs jelentős futballtradíció, nincs jelentős futballtámogatói tömeg, nincs jelentős ultracsoport mögöttük, és itt a jelentős alatt nem több tízezres kell érteni, hanem pár ezrest. És ez alapvetően nem tesz jót, ezért érzed azt, hogy nem a futball szurkolókért van, és mondjuk nem olyan helyen van NB1-es csapat, ahol egyébként van tradíció, van szurkolói múlt, úgy, mint Pécs, úgy, mint Nyíregyháza, mondjuk Miskolcot, Diósgyőröt említhetjük, de hát ugye ők most NB2-ben vegetálnak, vagy próbálnak fölkerülni.
Igen, ez az egyik oka, amit én látok, hogy a szurkoló nincs helyén kezelve, és mondjuk az anyagi források nem oda jutottak az elmúlt években, ahol úgymond bázis lenne. Bár ezt a bázis Magyarországon már így finoman vagy félbe fogalmazom meg, mert azt látjuk, hogy még az úgynevezett nagy tömegbázisra rendelkező csapatoknál is van olyan, hogy csak 5-6 ezen vannak innen egy-egy bajnokin, és azt már jónak kell elfogadnunk. De igazából én az eredeti kérdésre visszatérve, én ott látom a problémát, hogy amikor egy klubvezetés elindít egy háborút a saját szurkolói ellen, az előbb-utóbb leszivárog az öltözőbe, és ezt kell, hogy érzékeljék a játékosok is. Ha ezt nem érzékelik a játékosok, az megint egy probléma, hiszen ez egy élő szövet kellene, hogy legyen. Mindig emlegetjük itt Fehérváron, hogy a Vidi család, amiben mindenki beletartozik, játékos, sportvezető, szurkoló, legyen az ultra, legyen az normál szurkoló, de én úgy érzem, hogy ez csak egy üres frázis már évek óta, és csak puffogtatjuk ezeket a dolgokat, és ez a morális válság innen eredeztethető.
Milyen háború indult a szurkolók ellen?
Hát nem tudom, akkor egy kicsit így visszamegyek ebbe az irányba. Tehát amikor 2018-ban volt ez a bajnoki cím után, mindenki happy és mindenki várta az új szezont, ugyebár volt ez a hirtelen bejelentett névváltozás, tudjuk nagyon jó, hogy már ki voltak nyomtatva a bérletek videóton FT-vel, aztán mehettek a megsemmisítőbe, mert hirtelen más lett a klubnak a neve, akkor ugyebár az RBD ultracsoport és nagyon sok velünk szimpatizáló átlag szurkoló közel egy évig nem volt hajlandó mérkőzésre járni, és kerestük a kompromisszumos megoldásokat, hogyan lehetne legalább a visszacsempészni esetleg a címerbe, hogy a videótól megjelenjen. Én értem, hogy a MOL egy hatalmas támogató és hatalmas anyagi lehetőséget adott, és a videóton nem akart ilyen lehetőségeket adni, de lehetett volna találni különböző megoldásokat, hogy például az utánpótlást támogassa, és mondjuk, mint Szegeden elfér a két nagy szponzornak a neve egymás mellett a kézilabda csapatnál, ezt szerintem Fehérváron is megoldható lett volna.
Nem akarom itt a Balázs találni szó, de azért csak megkérdezem, hogy nem gondoljátok ti azt, hogy a szurkolók kicsit túl diszponálják magukat, hogy túl gondolják a szerepüket? Tehát a mai világban, ahol mondjuk a névadó szponzorok úgy cserélnek gazdát, mint másnál a gatya napi szinten, és a névadó szponzor határozza meg mindig egy-egy klub, a modern sportban egy-egy klubnak a nevét, akkor ezt nem gondolom, hogy olyan nagy probléma kellene legyen, mind a mellett, hogy teljes mértékben egyetértek veled, hogy alapvetően ez a sport a szurkolókért van, és a szurkoló kizorkásért, szurkoló szórakoztatásáért van. De azért mégis hát, a csík húzza a repülőt.
Ezzel is egy kicsit vitatkoznék, hogyha a MOL elnök vezérigazgatója videótónak nevezi a mai napig a csapatot, akkor szerintem ott az eléggé árulkodó. Tehát ez általában a szurkolóknak, a játékosoknak, és az újságíróknak is még mindig vidi, meg videóton ez a csapat, csak hát kénytelenek
vagyunk. Ez nem lehet beidegződés, a Fotex Veszprémet is évekig Fotex Veszprémnek nevezték, mikor már réges-rég Telekom volt. Aztán most már mindenki Telekom Veszprémnek, vagy simán Veszprémnek nevezi. Na mindegy, ne ragadjunk le ennél szerintem, mert valóban értem én az okfejtésedet, hogy ez egy kiinduló pont lehet, és még el is tudom fogadni, hogy a szurkolói oldalról ez egy komoly érvágás, komoly, minek nevezzem, gyomros vagy háború indításnak nevezem, de azért a szurkolók csak visszatértek a lelátóra, és a szurkoló azért csak szurkol a Fehérvárnak, ha nem is a legjelentősebb számú szurkolói bázis van, de mégiscsak egy tisztességes szurkoló bázis van abban a szép stadionban. Én inkább arra lennék kíváncsi, hogy ugye Márko Nikolic nevezzük meg, nem tudom, hogy elhangzott-e már a neve, de Nikolic volt az, aki utoljára bajnoki címet nyert, a harmadik bajnoki címét nyerte a klubnak, és aztán az ő távozásával, vagy az ő távozása óta valami furcsa dolog történik, mert 2019 nyarán ment el, hogyha jól emlékszem, tehát 2,5-3 év alatt az 5. edzőjét fogyasztja a Fehérvár. Nem lehet, szerintem hogy inkább...
Bocsánat, szerintem 19 őszén volt a váltás, és januárban már a Joan Carillo volt az új vezető, de ő se volt sokáig itt.
Jó, 19 őszén, igen, menet közben váltottak, de nem lehet, hogy inkább edző probléma van itt, mint játékos probléma? Nem lehet az, hogy nem találja meg azt az edzőt a csapat, aki igazából gatyába tudja rázni, és megfelelő irányvonalat, vagy megfelelő filozófiát tud adni egy játéknak, ezt a kicsit most már nagyon cséppelt szót kell használjam, tehát megfelelő arculatot tud adni egy csapatnak, ami megfelelő játékrendszerben szurkolók számára is szerethető, érezhető és leginkább eredményes játékot tud produkálni?
Én ebben röviden az a véleményem, hogy egyrészt az arculatot, a filozófiát azt nem az edző határozza
hanem
meg.
Hanem a klub.
Igen. Hanem a klub, ugye a sportigazgatóval az élén, hiszen az egész futball részleget ugye a sportigazgató irányítja. Természetesen fontos láncem egy edző. Én azt gondolom, hogy ilyen 25-30%-ot hozzá is kell, hogy tegyen ahhoz a bizonyos csomaghoz. De visszatérve itt, ha már a problémákat keressük, akkor ha visszamegyünk egészen, ugye volt ez a 80-as évek, 84-es nagy csapat, amit én sajnos
amelyik
ugye élőben még...
nem nyert.
Így pont ezt akartam mondani, hogy nem szeretem ezt viccesen elsütni, de ha már így sportberkekben vagyunk, akkor mindig mindenki érti a poént, és annál még Diszlipeti is mindig értette, amikor mindig mondtam neki, hogy jó, Peti, jó, szuper, de mit nyertetek azzal a csapattal? Ugye ez akkor volt, amikor még csak ligakupát nyertünk, mert akkor még volt ligakupa, de...
Végül is tulajdonképpen egy UEFA döntőt nyert nyertek félig. Félig, Madridban nyertek 1-0.
Igen, csak mindig a győztes emlékezünk. Ugye
igen,
az a kérdés,
mert akkor még két meccses volt ez a játék, ez és így oda-vissza.
Így van, és ráadásul ugye idegenben tudtak azért nyerni, azért az nagy dolog volt, de magamról is mindig azt mondom, hogy senki nem emlékszik arra, már én sem, hogy két bajnoki döntőt vesztettem úgy, egyet a Puskás stadionban, egyet pedig Győrben, ugye még az Újpesttel egyet, illetve a Vidivel 2010-ben, amikor már szinte fogtuk a bajnoki trófeát, erre senki nem emlékszik, arra emlékszünk, hogy ugye 2011-ben nyertünk, de visszatérve a gondolatra, annak a csapatnak is volt egy bája, ha visszaemlékezünk azokra a játékosokra. Amikor én lekerültem Fehérvárra 2005-ben, én azt gondolom, hogy annak a kupagyőztes csapatnak is volt egy bája, a csertői féle csapatnak, Kuttor Attilával, Koller Ákossal, Sitku Illéssel, ugye volt a rutinosabb, és voltak a fiatal feljövő gyerekek Csizmadiával, Bozsicssal, stb. És ugye amikor Simek Petivel lekerültünk, akkor nagyon jó közegbe kerültünk, de voltak vezérek, ilyen például Kuttor Attila, aki akkor a csapatkapitány volt. Én azt gondolom, hogy abban első bajnok csapatnak is talán ez volt a legnagyobb erénye, hogy persze azon lehet vitatkozni, hogy például én magam ilyen játékos voltam, de azon szerintem nem, hogy az öltözőbe elég nagy szerepem volt, és az akkor feljövő fiatalok, mint például Elek Ákos, akit ahonnan kineveltünk, de rend és fegyelem volt az öltözőbe, ugye Mezei Gyuri bácsit nem kell külön kiemelni ebben, de ott volt egy olyan váz, ami a Lipták Zolival, a akkori Horváth Gabival, tehát volt egy magyar váza ennek a történetnek, természetesen voltak nagyon-nagyon minőségi légiósaink, elég csak Álvez nevét említeni, és ugye akkor került Nemanja Nikolic is, bár ő ugye már magyar, tehát, de valahol ugye akkor került a Videótóhoz, és akkor volt a következő éra, ugye a Juhász Roland féle éra, ott is volt egy olyan magyar váz, amit én azt gondolom, hogy a Roland csapatkapitányként megfelelően összefogott, és ő körülötte is minőségi idegenlégiósok voltak, ugye elég a Szóza féle csapatra gondolni, és akkor a probléma valahogy összecseng azzal, hogy ugye a Rolandék Viníciusszal ugye abba hagyták a játékot, kiürült a pálya közepe. Egyszerűen én nem látom azokat a belső védőket a mai csapatban sem, akik tartást adnának ehhez a csapathoz, és nem találom a hatos pozíciót, se ezt a hatos, nyolcas belső középpályás pozíciót, akik egyfajta markáns vetülete lenne ennek a csapatnak. Egy kicsit, nem azt mondom, hogy hontalan a csapat, hanem egy picit olyan szárnyaszegetnek tűnik nekem. Ugye nem anyja még ott van, de ő ugye elvileg csatár, aki már inkább hol játszik, hol nem. Az öltözőben biztos, hogy próbál azért rendet rakni, de ő nem az a karakter, aki esetleg a bajban esetleg oda is tudna csapni. Tehát összességében én azt látom, hogy amit mondtam is, hogy a 2018 óta lefele ívelő pályán van a Videóton. Én azt gondolom, hogy a vezetők nem tudták megoldani a belső védők, a meghatározó belső védők pótlását, és azokat a húzó embereket, akik tartást adtak ennek a csapatnak. Vannak most is nagyon jó játékosok, mondjuk azt mondom, hogy Makarenko is szerintem jó játékos a maga posztján, de
ott is akartam hatosként említeni, igen, ő egy jó játékosnak tűnik.
Igen, de az a fajta játékos, ahogy a Márkhoz visszatérek, hogy amit ki is hangsúlyozott, ugye reagált gyorsan a mondatomra, amikor azt mondtam, hogy a játékos nem nagyon érdekli, hogy mi a neve a klubnak. Na ők pont, és ez nem negatív kritika a feléjük, de őnek itt tényleg teljesen
Zsoldos. Mindegy,
hogy hát hívjuk zsoldosnak, de ilyenek is kellenek. Tehát ha most Álveszt említettem, Álvesz volt a legnagyobb zsoldos ebbe a csapatba, akit imádtunk, szerettünk. De ott én is nagyon sokszor meg akartam ölni edzésen, mert nem úgy ment és nem úgy hajtott, de Gyuri be azért ott sokszor helyre tett még engem is, hogy őt ne bántsuk, mert azért várjunk ez egy picit, mert azért ő rúdossa a gólokat. Ezt nem látom most a mostani idegen légiósokon, igen, hívjuk zsoldosoknak őket, de most nincsenek olyan elhivatott játékosok ebben a keretben, akik ezeket a zsoldosokat össze tudják fogni. Én ezt összességében ezt látom most, és nem is látom a mostani csapatban, hogy ki fogja őket összeszedni, és akkor beszélhetünk arról, ki most az edző, ki volt az edző az elmúlt két évben. Én azt gondolom, hogy ezek mind másodlagos dolgok, mert először, ahogy te is mondtad, maga a klub filozófia, az, hogy van egy rendszer, az, hogy van egy jövőkép, és ahhoz pedig a babák megfelelően vannak leigazolva, én ezt most nem látom.
Beszéljünk akkor erről egy kicsit, erről a klub filozófiáról, mert ez úgy látom, akkor abban egyetértetünk már, ugye, hogy ez akkor egy kardinális kérdés?
Nagyon sok mindennel egyetértek, amit a Balázs mondott.
Na most akkor ugye végigfutatom egy kicsikét a gondolatot, mondjuk ne menjünk nagyon messzire, maradjunk 85 után, volt egy mélyrepülés hosszasan, aztán ugye volt egy ilyen, én mindig csak a magyar labdarúgás sötét középkorának nevezem a rendszerváltást, ahol elfogyott a pénz, egy sötét gödörbe került a magyar futball, és a szerencse huszárok terepe lett. Fehérváron is több ilyen jó vagy kevésbé jó akaró szponzor, tulajdonos nevezze ki, akinek akarja, jelent meg. Majd egyszer csak 2007-ben, Garancsi István 2007 decemberében először több mint 50%, majd végül 99%, ha jól tudom, vagy valamilyen konstrukcióban van, tulajdonrészt szerzett a klubban. És azóta ennek a klubnak megint elindult a szekere fölfelé. Viszont, csak hogy három edzőt emeljek ki, bocsánat, négyet, hiszen ugye három bajnoki cím volt. Mezei György, Paulo Souza, aki ugyan bajnoki címet nem nyert, de azért Európa Liga csoport körbe jutatta a csapatot, és ott kiválóan szerepelt, magasan jobb csapatok ellen. Carillo, aki tulajdonképpen Souza mellől nőtte ki magát. Marko Nikolic, aki egyébként, jegyezzük meg, hogy mondjuk Moszkvába ment innen egy kicsikét más kávéházba, egy más költségvetésű és más pozíción lévő klubba. Itt nem mondtam még.
Megvan a négy.
Ja, megvan a négy.
Megvagyunk.
Igen, és a kettő között egyébként Souza és Nikolic között is volt egy edzőkeringő, ott is volt vagy hat edző, meg most is van hat edző, csak hogy ugye Mezei Györgynek van egy játék elképzelése, játék stílusa. Souzának volt egy teljesen másik játék elképzelése, másik stílusa. Nikolicnak szintén egy másik elképzelése, másik stílusa. Na most akkor hol van itt a klub filozófia?
Hú, nagyon összetett téma, és nagyon sok mindennel egyetértek tényleg a Balázsral, amit elmondott. Igen, a klub filozófiát nekünk kellene kialakítani, egy sportigazgatónak kellene következetesen végigvinni, aki az igazolásokért felel, és ezért tényleg egy személyben vállalja a felelősséget. És én úgy gondolom, hogy a játékos politikánk Marko Nikolic óta nem a legmegfelelőbb. Ugyebár egyszer engedtük el US Hollandot visszavonulni, és nem hosszabbítottunk a Vinicius-tal, aki azért régóta itt volt, és stabilitást adott középen, és nem sikerült megfelelően a pótlása. Az edzők terén, nekem ez a 10 év alatt 12 edző, a két megbízott edzővel, a Szalai Tomival, meg a Pető Tomival, ez nekem nagyon sok. Tehát ez pont azt jelzi, hogy valami nincs rendben, valamilyen elképzelés nincs pontosan definiálva, vagy nem az mellett megyünk. Úgyhogy ez tényleg nagy hiba, hogy nincs az a kialakult klubfilozófia, amit mondjuk most a Sallói István megpróbál felépíteni, reméljük sikerül neki, ám most tényleg egy olyan mélyponton vagyunk, ami történelmi léptékű.
Mennyire hiba az, és akkor nézek itt Balázsra, aki játékosként biztos átélt egy-két edzőváltást, hogy mondjuk ez alatt a 15 év alatt kettő darab bajnoki cím után rúgtak ki edzőt. Bajnoki cím után rúgtak ki edzőt Fehérváron. Ünneplés, köszönjük szépen, viszontlátásra. Miközben az ember azt gondolná, hogy ha valaki bajnoki címet nyer, akkor az pont a jogfolytonosságát erősíti meg, hogy ő valamit jól csinált.
Igen, ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, hiszen ugye az első ilyen dolog az ugye 2011-ben volt, amikor Mezei Györgynek távoznia kellett a bajnoki címet követően. És azt se felejtsük el, hogy ugye Gyuri bácsi már az azelőtti évben is már edző volt, amikor ugye elbuktuk az utolsó fordulóban Győrben a bajnoki címet, de a második hely ellenére is folytatni tudta a munkát. Tehát itt megint megerősít az, hogy a folytonosság, a következetesség az nagyon-nagyon fontos, de már azelőtt is szakmai igazgató, sportigazgató volt, ugye annak ellenére, hogy ugye más edzők, Varga Pista vagy Diszli László volt ugye akkor a vezetőedző, de Gyuri bácsi kezdte ezt felépíteni egészen ugye a 2007 decemberéig, hiszen együtt érkezett a tulajdonosi körről ugye Garancsi Istvánékkal. Gyuri bácsi egyértelmű filozófiája volt, és a játékosok becsukva tudták azt, becsukott szemmel tudták, hogy milyen alapszabályok vannak, milyen követelmények vannak, és most nem kell ördöngösségekre gondolni, de nagyon-nagyon fix alapelvek mentén működött az a rendszer. Ezeknek a rendszereknek, amikor valaki rendszerben gondolkozik, akkor ez nem csak a futball, gazdasági társaságoknál, hanem a civil életben, illetve a piacon is ezek általában sikerre szoktak vezetni. Erre a hajóra mindenki fel tudott ülni, és mondjuk óriási respektje volt Gyuri bácsinak ugye az öltözőbe, ezt azért ki kell emelni. Hogy miért történt a váltás? Egyrészt őt nem kirúgták, azért ezt ki szeretném hangsúlyozni, hiszen lejárt a szerződése.
Oké, akkor nem hosszabbítottak vele. Azért az is ritka, hogy valaki fölér a csúcsra a csapattal, és nem hosszabbítanak vele szerződést.
Igen, de azért aki ott együtt élt a csapattal ez alatt a 2010-11-es szezonról beszélünk most, akkor főleg én ugye, akinek általában ugye hetente 4-5 raportja volt Gyuri Pánál az edzőiben, azért tisztában voltam azzal, hogy a háttérben vannak olyan dolgok, ami valószínűleg kenyértöréssel fognak végződni. Ettől független az ő profizmusa az, hogy egyértelműen arra koncentrált, hogy a feladatát teljesítse, azt meg mi is tudtuk, hiszen ha visszaemlékszünk arra a szezonra, most nem akarok nagyot mondani, de talán 10 forduló a vége előtt már eldőlt, hogy bajnokok leszünk, csak időkérdése volt. Én azt gondolom, hogy nem húzott rosszat akkor a vezetés, hiszen Paulóshoz a személyében, még akkor is, ha ugye az első, tényleg a legelső ténykedés az volt, hogy felbontotta a szerződésemet, de ettől függetlenül akkor is azt mondom, hogy egy nagyon jó szakembert ismertünk benne, én utána nagyon sokszor találkoztam és beszéltem vele, egyébként ki is derült, hogy ez nem az ő döntése volt, de ettől függetlenül én nagyon tisztelem a mai napig is, és azt gondolom, hogy minden székesfehérvári szurkoló tiszteli az ő munkásságát, bár azt mindig kihangsúlyoztam neki is, amikor találkoztam vele, hogy én úgy emlékszem, hogy nem nyert bajnoki címet a csapattal. Ettől függetlenül őneki is nagyon-nagyon fix filozófiája volt. A probléma az abban rejlik az én véleményem szerint, hogy amikor edzők jönnek-mennek, átlagosan egy edző mondjuk 9 hónapot van egy csapatnál, ha megnézzük az elmúlt 20 évet mondjuk, ez nem csak magyar jelenség.
Ez erre kiváló példa.
Igen, és, de ez egy nemzetközi jelenség is egyébként, azért nem mindig van úgy minden, mint a Unitednél Ferguson idejébe, tehát hogy jönnek-mennek az edzők, és az nem jó, hogyha az edzők akarnak filozófiát kialakítani, mert akkor az csapongó lesz, itt a klubnak kell egyfajta...
De akkor mi a Fehérvárnak a futball filozófiája, mi a klub filozófiája, mire épít a Fehérvár? Mit szeretne látni 3 év múlva, 5 év múlva, 10 év múlva, és nem eredményben gondolkodom elsősorban, mert mindenki azt mondja, persze bajnoki cím és nemzetközi porond egy ilyen szinten finanszírozott csapattól, hanem arra vagyok kíváncsi, hogy mondjuk, mint a baszk csapatoknál. Azt mondja a Bilbaónál, hogy én csak a saját 100 kilométeres körömből hozok játékosokat, az utánpótlásnak minimum 80%-a saját területről kell érkezzen, a felnőtt csapat minimum 60%-a saját nevelés kell legyen. Ez egy fix irányvonal, és ők azért dolgoznak, hogy a saját korlátaik maguk által szabott korláton belül, ami területi korlát és nemzetiségi korlát, vagy hova nevezhetjük a baszkokat, vagy minek nevezzük a baszkokat?
Baszkoknak nevezzük a baszkokat.
Tehát a baszk saját magukkal hozott baszk korlátnak megfelelően abból a csoportból, akit kiválasztak, a lehető legtöbbet tudják kihozni. Nem mennek ők máshova, kicsit elbalra, kicsit jobbra.
Nem, mert ezek le vannak fixálva, mindenki számára tiszta, nagyon könnyen ellenőrizhető és számon kérhető. De az akkori Fehérvárnál a 2007-9-et írunk, Gyuri bácsi idejébe ezek fixen le voltak fektetve. Tehát ezt itt úgy kell érteni, hogy ki volt mondva, hogy 3 éven belül bajnoki címet fog szerezni a csapat. Ami azt jelenti, hogy majdnem megelőztük a korunkat, de 10-ben ezt még elbuktuk. Minden le volt fektetve. Az is le volt fektetve, hogy Elek Ákos úgy került Kazincz Barcikáról, hogy tudtuk azt, legalábbis én tudtam, mert Gyuri bácsi ezt elmondta, hogy Elek Ákos 3 év múlva meghatározó játékosa lesz 6-os-8-as pozícióban a Fehérvárnál. Pont a helyemen. Pontosan tudtam. De az én feladatom az volt, hogy építsem ezt a gyereket, minden segítséget megadja, neki lesz körülbelül 1,5-2 év, amit együtt játszunk, és utána szépen lassan én ki fogok kopni, ő pedig csúcsra fog érni. Ezek előre megírt dolgok voltak, és azt is tudtuk, hogy 2011-ben biztos, hogy bajnoki címet fogunk ünnepelni. Itt egy kérdés volt, hogy egy bizonyos lépcsőfok, ha elérünk, hogy tudunk tovább lépni. Ugye itt mi lett volna? Ott rögtön az lett volna, hogy BL csoportkörbe kerülni mondjuk 2 éven belül. Ha visszaemlékszünk, bár én már nem voltam részese, ha jól emlékszem, a Sturm Graz ellen rögtön is buktuk, a BL selejtező volt még akkor. És ott az a fajta dolog, az is egy picit tovább lépett, mert azért Szóza tovább tudta vinni ezt a dolgot, de mindig vannak olyan fajta akadályok, ami nem várt akadályok. Szózát senki sem akart elküldeni. Ő maga döntött, bejelentette, hogy ő egy lépcsőfoknak használta a videótont, és őszinte leszek, nem is nagyon lehet ezért megsértődni, és őt már nehezebb volt pótolni, de ott még mindig megúszta a klub, mert belülről kinevelt egy Joan Carillo-t, aki jól lépett ebbe a rendszerbe. De utána azért voltak ballépések, tehát azért a Bergel, stb. De ha megnézzük a nemzetközi futballt, mindenhol, sehol sem ül minden edző kérdése, ezért fontos az, hogy soha ne edzőről, soha ne játékosról beszéljünk először, vagy gondolkodjunk, hanem klubról, vezetésről, sportigazgatóról. Tehát ezek azok a legfontosabb pozíciók, akiknek egy fix stratégiával kell rendelkezni, és azt le kell vetíteni egészen az utánpótlásig is.
Már te hogy látod ezt a klubfilozófiát, látsz te klubfilozófiát Fehérváron?
Sajnos az elmúlt időszakban nem sok minden volt ebből érzékelhető. Én a legnagyobb tisztelet hangján tudok beszélni Mezei Györgyről, mivel neki köszönhetjük az első bajnoki címet. Viszont én nagyon sokat találkoztam egy időben Paulo Szózával, beszélgettünk rengeteget futballról, a szurkolókról, hogy kéne felépülni egy klubnak, és tényleg egy igazán meghatározó embere volt szerintem ő a magyar labdarúgásnak. Sajnálatos, hogy nem tudott több időt itt eltölteni, vagy nem akart ő több időt itt eltölteni. Ez az ő döntése volt, hogy megy, ez egy gyomros volt, ahogy mondja a Balázs, őt nem elküldték, ő elment, és utána nehéz volt a pótlás, ugyebár José Gomez érkezett, akivel aztán nem tudtunk olyan eredményeket elérni, de aztán Joan Carillo-val ismét csúcsra mentünk, aztán utána történt egy-két elég komoly hiba, mélyrepülés. Én Saló Istvánnal beszélgettem, Salát azért említette, hogy mi mentén képzeli el a jövő videótonját, a jövő csapatát, tehát azért ki kéne kerülnie minden évben egy saját nevelésű játékosnak, kéne lennie egy erős magyar magnak a csapatban, és persze meghatározó idegen légiósoknak kellene szerepelni a csapatban, mert szerintem ő se erre készült, ami most jelenleg van. Én úgy gondolom, hogy az igazolásaink papíron jónak számítanak, de az eredmény nem tudják hozni, és hát ahogy Kovács Dani interjújából a Ferencváros elleni mérkőzés után kiderült, elég komoly problémák vannak az öltözőben, és igen, tehát kellene egy olyan meghatározó vezetés sportszakmai téren, ahol mindenki tudja, hogy a Fehérvárra jön, ezek és ezek az elvárások, és ezeknek a dolgoknak meg kell felelni, hogyha nem felel meg, akkor köszönjük szépen, viszlát. És most én ezt nem érzem, és nem tudom, hogy miért történt ez, hogy így alakult, hiszen Garancsi István nagyon régóta nem nyilvánult meg a szurkolók felé, régen olvashattunk nagy interjúkat vele, és most már egy jó ideje hallgat, ami egyébként rosszul esik a szurkolóknak. Tehát szeretnénk a vízióit látni, vagy hogy mi a véleménye jelenleg, de sajnos nem látunk ilyet, és ez nagyon rossz dolog, hogy a tulajdonos, amilyen aktív volt az első időszakban, a sikerek időszakában most annyira passzív.
Ez mit jelent egyébként, hogy belefáradhatott 15 év után? Most csak találgatok, vagy miért probléma ez? Miért? Mondjuk azt el tudod képzelni, hogy a Liverpool szurkolók azon túl, hogy amikor a glézerek megvették, akkor ott zászlót bontottak és kirohantak, azóta foglalkoznak azzal, hogy ki a klub tulajdonosa? Szerintem egy rakás olyan szurkolócsoport van, aki azt se tudja az adott klubnak ki a effektív tulajdonosa, mert mondjuk több tulajdon is, azt se tudják hány százalékban. Nem az a lényeg, hogy egyébként mit üzen a szurkolóknak, vagy a közönség felé a klub? Milyen játékot szeretnének látni, milyen
de van
játékot
üzenet?
Látnak bizony. Én nem tudom kérdezni.
De van üzenet Fehérváron? Szerintem nincs. Hát, amit most látunk, az nem az, mint ami a megfogalmazott célok, sőt, nagyon messze vagyunk tőle, és egyébként nincs üzenet. Hát és ezt a szurkolók nagyon sokszor felvetik, a vidi szurkolók, hogy a klub kommunikációja elég mondjam, steril. Tehát minden héten jönnek le az adott edzésképek, minden héten van egy sablon interjú valamelyik játékossal, de azért most nem abban a helyzetben vagyunk, hogy mindenki a sablonra legyen kíváncsi. Tehát jó lenne, hogyha lenne valamilyen megnyilvánulás. Ugyebár a MOL belépésével én nem vagyok egyébként ellene a MOL-nak, tehát ezt leszögezem. Kellenek igenis a szponzorok, és kellenek a tőkeerős befektetők. Viszont más volt ígérve, egy szintlépést ígértek azáltal, hogy egy ilyen tőkeerős szponzor névadóként beszáll. És ez a szintlépés, ahogy látjuk, megtörtént, csak nem abba az irányba, amiben szerettük volna. És ezért lenne jó, hogyha a klubvezetésből mondjuk esetleg a tulajdonosi szinten, én azért mondom, hogy Garancsi István megnyilvánását sokan várják, mert ő régen nagy
interjút. Mióta nem adott interjút Garancsi István?
Szerintem három éve. Szerintem utoljára a névváltozás.
És ez szerintetek miért szinten van?
Nekem van egy elméletem erre, de megint a névváltoztatás és a szunkolokkal való összebalhézáson rajuk adok ki, hiszen akkor nagyon sok támadás érte mind az Ultra csoport részéről, mind egyéb szurkolók részéről, különböző fórumokon, és mint hogyha visszább lépett volna. És,
Balázs, szerinted ez probléma, hogyha egy tulajdonos nem szólal meg?
Az biztos, hogy Márknak a szavaival élve, hogyha valaki évekig mondjuk legalább egyszer egy évben megnyilvánult egy hosszabb interjú formájában, ahol világosan elmagyarázta, vagy megmagyarázta, vagy vízionálta, hogy mi a következő időszaknak a terve, és ez egy idő óta elmarad, ez valóban érdekes lehet, de ugyanúgy érdekes lehet, mondom, nem vagyok napra kész, hogy most pontosan mi történik az öltözőben, de az is kérdés, ugye, hogy a tulajdonosi kör mondjuk, hogy kommunikál a játékosokkal, látják-e minden mérkőzésen, főleg akkor, ha előtte ugye minden mérkőzés után mondjuk találkozhattak vele. Itt most nem kell nagy dolgokra gondolni, egyszerűen csak azt látja a játékos, hogy igen, van egy gazda, van az egésznek egy tulajdonosa, aki a szívén viseli ezt a dolgot, és igen, nem csak a sikerek idején, hanem a nehéz időszakok közepette is azt kell látni, hogy együtt vagyunk, és az, hogy csak együtt tudunk kimászni ebből a gödörből. Valószínűleg, nem mondom, hogy nem így van, ugye, mert mondom még egyszer, hogy nincs naprakész információm, de az biztos, hogy a Márk által említett kapus interjúból, azokból a gesztusokból, amit láthatunk mérkőzések közepette, nekem azért komoly hiányérzetem van, és aggodalommal tölt el az, hogy jelenleg ebben a fehérvári öltözőben most nem a legjobb a hangulat, és nagyon-nagyon pesszimista vagyok azzal kapcsolatban, hogy fognak tudni kijönni ebből a gödörből. Természetesen nem a legrosszabbra gondolok, mert hiába vagyunk mondjuk 4-5 pontra ugye a bennmaradástól, de most már sajnos nem azt kell nézni, hogy hány pontra van a videóton, hanem most már azt kell nézni, vagy azt kell kimondani sajnos, hogy már a dobogó sem elérhető.
Említettétek ezt az öltözői problémát, vagy Márk, te említetted, és Balázs rácsatolódott, konkrétan miről van szó, ne ködösítsünk, vagy mit tudtok, miről van szó? Márk, nektek mi az információtok?
A városban azért többféle pletyka kering, az egyik az, hogy klikkesedés van az öltözőben, de ugyebár erre a különböző interjúban...
Milyen szinten van klikkesedés?
Többféle klik van, tehát azért korábban beszélgettünk pont Sallói István, hogy nem jó, hogyha mondjuk egy nemzetiségből háromnál több játékos van, és most azért belegondolni abba, hogy van 4 ukrán játékosunk, akiknek a szeretteik egy része Ukrajnában ragadt, azért az egy elég komoly és megoldandó probléma, de egyéb problémák is lehetnek, amikor arról hallani, hogy hát ezt megerősíti interjúban a kapusunk, hogy majdnem verekedésig fajulnak a dolgok.
Tehát, ez azért van, mert személyes problémák vannak, klikesedés van, vagy egyszerűen azért, mert annyira nyomasztja a csapatot a sikertelenség, hogy az frusztrálja őket, és az torkollik veszekedésbe csapaton belül edzésen, vagy egymás elleni hibáztatásba, stb., ami nyilván egy csapatjátékban nem nyerő, hogyha játékosok egymást hibáztatják.
Én se látok bele az öltöző életébe, de azt azért látni lehet, hogy vannak olyan játékosok, akiknek fontos a videóton, tudják, mit jelent a videóton, akár itt nyertek több bajnoki címet is, és vannak olyan játékosok, akik el vannak, felveszik a
pénzeket. Nevezzük aztán nevén, Nikolić sírva fakad az interjún, miközben klublegendává nőtte magát, mint a legtöbb gólt rúgó játékos, vagy miután, ugye, a mérkőzés után sírva fakad. Fiola kidagadt nyakkal, nyaki erekkel üvöltözik a szurkolókkal. Egész pontosan azért nevesítsük, egy konkrét szurkolóval üvöltözött, akivel jól tudom, anyukáját vette a szájára, és minősítette hangemben szitta a Fiolát. Amire reagált ő, magyarul nem a szurkolótábor felé reagált, hanem egy konkrét emberre, ezt azért tisztázzuk, nem tudom, hogy meg tudod-e ezt erősíteni, de én úgy tudom, hogy ez így van. De mégiscsak rettentő feszültség és indulat van ezekben a magyar fiúkban, vagy azokban a magyar fiúkban, akikre Balázs utalt, hogy kellene olyan legyen, aki össze tudja fogni az öltözőt, hiszen mégiscsak a magyar játékosok vannak itthon, és mintha ez nem lenne meg, ugye ez egy hibapontként lett fölróva. Miközben hát valóban azt látjuk, hogy szegény ukránok érthetően a saját otthoni problémáikkal lehetnek elfoglalva, a többiek meg úgy elvannak.
Igen, de a legfontosabb dolog az, amit most mondtál, hogy elvannak. Ez az elvannak típusú mondat, én azt gondolom, hogy ezzel nem tudtam soha azonosulni.
Hát a profi világban ki kell rúgni, mint macskát szarni, és kell hozni egy másik játékos helyette. Kettő ilyet kivágsz, aztán viszont látásra.
Meg karakter. Tehát azért mondom, hogy karakterek kellenek az öltözőbe, mert most a verekedésre visszatérve, lehet, hogy ezzel elárulok egy titkot, de a legutolsó ilyen jelenség, ami időnkben volt, tehát 2009 vagy 2008, ugye a Garancsi Istvánék idejövetele előtt két héttel, amikor ugye azt ünnepeltük, hogy a jubileumi 12. vagy 13. hónapja nem kaptunk fizetést, és ugye volt egy videóton Zalaegerszeg mérkőzés, és mondjuk 10 perccel a kezdés előtt még nem tudtuk, hogy kiállunk-e, egyáltalán kimenjünk-e. Csak ott azért tényleg most rajtam kívül azért Dvéri Zsolt volt az öltözőbe, tényleg a Sitku Illés, tehát voltak olyan magyarok, Simek Petiék, tehát volt egy olyan mag, amire azt tudtuk mondani, és akkor még olyan külföldiek voltak, mint Bozsics, tehát Mário Bozsics, akit én azt gondolom, hogy nagyon megszerettek Fehérváron, és ott ültünk, és mondtuk, hogy gyere, egymásra néztünk, és akkor most mit csináljunk? Tehát, hogy ott is már majdnem az volt, kimenjünk, ne menjünk. Majdnem, hogy tetlegességig fajult ez a dolog, hogy most játszunk, vagy ne játszunk, hogy most velünk szórakoznak a tulajdonosok, vagy nincs is tulajdon, nem is volt tulajdonosunk. Tehát ott is, de ezek a dolgok össze is tudják kovácsolni a csapatot, és például ezt a mérkőzést 2-0-ra megnyertük, ezt az utolsó bajnoki mérkőzést. Ez ősszel volt, egy atomsáros pályán, tehát nem olyan pálya volt, mint most, meg stadion, de valahogy ez egy közösség volt, és én ezt a közösséget nem látom most. Én nem gondolnám, hogy kamerák előtt kellene mondjuk egy ilyen dolgokat kifecsegni, tehát nekem nem volt szimpatikus az, hogy valaki ezt lenyilatkozza. Értem, amit mondtál, hogy mi történt a Fiola Attilával, de én azt gondolom, hogy ebben a formában ez így nem fér bele. Nekem furcsa, hogy látni volt Nikolicsot is, hogy ott volt mellette. Tehát én furcsa volt nekem az, hogy nem fogta meg a nyakát, és húzta be mind a szánkót az öltözőbe onnan. Tehát, hogy nekem egy picit úgy a rend és a fegyelem most hiányzik ebből a csapatból, és az edző sem olyan, pedig egy jó edzőről beszélgetünk, de az edző sem olyan karakter, aki ezt a szekeret most előrefele tudná vinni, én ezt látom.
Egy dologról nem beszéltünk még, bár talán azt nem is tudom, hogy mennyire érdekes vagy nem érdekes, hogy itt azért volt egy olyan döntés másfél éve, vagy több mint egy éve, amikor egy teljesen szűzegyzőt neveztek ki. Szerintetek jó döntés volt, vagy nem Szabics Imrének a kinevezése, ráadásul két teljesen szűz egyző kollégával mellette?
A Márkot így megelőzve gyorsan elmondom a véleményemet ezzel kapcsolatban is. Szerintem óriási hiba volt, és azt most nem Szabics Imre ellen van ez a mondatom, hanem a jelenség ellen van. Ez nem olyan szakma, amit itt fogok, és tehát értem, hogy hozzuk haza és adjunk lehetőséget a külföldet megjárt tényleg nagyon komoly játékos karrierbe futott játékosainak, például ilyen Huszti Szabolcs is egyébként, de láttuk, hogy ez hogy sült el Debrecenbe. Én azt gondolom, hogy ezek összességében hibák, ezt a szakmát meg kell tanulni, ezt a szakmát elő kell készíteni, ez nem úgy működik, hogy fogok, hazajövök, és ráadásul azért, ha most gazdasági szempontból nézem, elsősorban általában én a futballt gazdasági szempontból nézem, és gazdaságilag ez egy óriási veszteség volt a Fehérvár számára, ugye mind a kivásárlás, mind az alkalmazás, mind pedig az elbocsátás, de nem jöttek be az utóbbi években ezek a fiatal magyar külföldet megjárt edzőknek az alkalmazása, és most le lehetne vonni azt a konzekvenciát, hogy esetleg ők nem alkalmasak erre, és ez nem így van. Ők egy nagyon értékes emberi a magyar futballnak, csak nem járták végig azt a dolgot, amit végig kellett volna járni. Tehát ha mondjuk ezek az emberek olyan edzők mellett pályaedzők, vagy alacsonyabb szinten, vagy utánpótlásban is edzősködnek, és utána kapnak ilyen nagy horderejű feladatot, akkor én azt gondolom, hogy egész máshogy végződik ez a történet, és ez nem csak magyar jelenség, mert azt is láttuk, hogy Lampard se birkózott meg rögtön egy Chelsea-vel, tehát ezek szerintem teljesen normális dolgok, úgyhogy én ezt egy elhibázott lépésnek tartom.
A tanulópénzt meg kell fizetni így is, úgy is, azt mondtad, hogy óriási gazdasági veszteség mekkora?
Hát én azt gondolom, hogy ez több százmilliós veszteséget okozott a csapatnak, tehát több százmilliós kivásárlás, több százmillió forintos lelépési díj, és ugye a több tízmillió forintos havi fizetés, ezek mind a veszteség oldalára kerülnek ebből a szempontból, de itt most nem ez a lényeg, mert szerencsére itt van két olyan csapat, vagy három, köztük a Fehérvár is, ahol nem biztos, hogy itt az anyagi dolgok a legfontosabbak, hanem eredményt kell produkálni, és a szakma a legfontosabb. Ilyen a Ferencváros is, tehát senki nem foglalkozik azzal, hogy Rebrov mennyit keresett, nagyon sokat keresett, de nagyon jól szerepelt a csapat, és mindenki boldog volt, és mentünk előre, tehát mi magyarok ugyanúgy tudtunk örülni például minden magyar tudott örülni a Ferencváros nemzetközi sikereinek is, és a fehérvári sikereknek is. Tehát itt mindig ezért fontos egy olyan ügyvezető, és egy olyan sportigazgató, megint a menedzsmentre utalok, és megint a klubnak a tetejére, ahol ugye a gazdasági érdekeket és a gazdasági szempontokat és a sportszakmai szempontokat összehangba kell hozni. Lehet valami gazdaságilag nagyon negatív, de akkor annak sportszakmailag nagyon pozitívnak kell lenni.
Felsoroltatok itt, ha jól számolom, futballfilozófia hiánya egy, tulajdonosi hallgatás, érdektelenség, háttérbe húzódás, nem tudom, minek nevezzem ezt, mert többféle jelző elhangzott, kettő. Nem biztos, hogy megfelelő karakterek az öltözőben, három. Mármint, hogy nincs megfelelő vezéregyeniség az öltözőben, három. Mit nem hagytam még ki? Játékos összetétel nem biztos, hogy megfelelő, négy. Amiről alapvetően sportigazgató vagy sportigazgatók tehetnek, mint ahogy arról is, egyébként az is lehet véletlen, hogy kiöregszik olyan játékos, aki kifejezett karakter, és nem találod meg helyette azt, aki a helyébe tud lépni. Ez azért alapvetően szerencse kérdés is. Ennyit azért a sportigazgatók védelmében úgy általában mondjunk el, ahogy az is szerencse kérdés, hogy megtalálsz-e és ide tudsz-e csábítani egy Szózát vagy egy Rebrovot, vagy hogyha elmegy és űrt hagy maga után, akkor kit tudsz beültetni a helyére, aki minimum azt a szintet tudja hozni. Láthatóan ez sem megy. Tehát hogy az edző kérdés az lehet az ötödik mondjuk, mert hogyha egy csapat két és fél évben öt edzőt cserél, akkor az is egy komoly problémát jelent, vagy azt jelenti, hogy nem nagyon van a piacon olyan edző, aki ezt az európai közép osztály alja szintet, ami ahhoz kell, hogy te stabil Európa Liga csoportkörös legyél, atom biztosan tudja szállítani.
És még egyel kiegészíteni, ha már itt vagyunk, igen, hogy azt is végig tudtuk nézni, ha többször szóba hoztam már a Lekákost, ugye lehet, hogy elfogult vagyok vele bizonyos szempontból.
Játékos építés?
Nem, hanem leépítés, inkább úgy fogalmaznék. Ja, tehát hogy fordulhat az elő, hogy egy volt válogatott játékos kettő bajnoki szezonon keresztül horribilis fizetésért az NB3-as csapatban vegetál. Tehát ezek olyan fajta üzenetek az öltözőbe, olyan fajta elhibázott lépések, amiket meg kellett volna már rég oldani. Nem szabad azt engedni, hogy két évig ez a folyamat elhúzódjon. Valamilyen módon le kellett volna, én azt gondolom, zárni. Ez benne van az is, hogy a játékosra a szerződést bontanak. Sokkal racionálisabb döntés lett volna kettő évvel ezelőtt mondjuk szerződést bontani.
Ez Lekákost is minősíti, zárójelbe zárva.
Zárójel még kinyitva egy pillanatra, teljesen egyetértek veled, nagyon sokszor beszélgettem vele.
Valaki horror pénzért futbalistaként NB3-as kispadon hajlandó ücsörögni meg játszani perceket, miközben ő egy válogatott játékosnak gondolja magát.
Ez volt az, amikor többször is én is beszéltem vele, és felvetettem neki különböző lehetőségeket, és én is azt mondtam, hogy te már nem akarsz futballozni. Levontam a konzekvenciákat. Ez egy szomorú történet, de ettől függetlenül ezt, ha most megint rájunk a klub oldalára, tehát a klub szempontjából ezt rég le kellett volna zárni, és a legrosszabb eset az lett volna, hogy két évvel ezelőtt mondjuk egy jó dolog felbontják a szerződését, de akkor az Ákos el tudott volna menni focizni, gazdaságilag sokkal jobban járt volna a klub, mint hogy most kivárta ezt a két évet, és végig ott volt a nyakán egy olyan játékos, aki egy persze non grata volt már az
öltözőben. Akkor nevezzük a hatodikat annak, hogy mondjuk ilyen fekélyek maradtak a játékos politikában az öltözőben, akik ott is voltak, meg nem is fújtak is rájuk, meg szerették is őket. Mert az Elek Ákost lehet szeretni, könyörgöm, hát mégiscsak sokat tett ezért a magyar labdarúgásért. Nekem pillanatnyilag éppen az ordas nagy kapufája jut eszembe a portugálok ellen, 93. 94. percben, vagy mikor megállt az ütő az egész portugál csapatban 3-3-nál, mert ha az bemegy, akkor Portugália nem Európa bajnok, hanem kiesik, mint szaravonatból, ahogy szokták mondani. Tehát ilyen nüanszokon múlik ez. Na de ugye, hogy felsoroltuk azt, akkor ezt a hat hibás területet, nem tudom, Márk, neked még jutott-e eszedbe?
Én csak ráfűznék így az Elek Ákost kapcsán, és ahogy fogalmaztad, hogy egy ilyen fekélyes dolog ez, hogy én úgy gondolom, és az Ákos példája is mutatja, hiszen őt nagyon-nagyon szerették itt Fehérváron a szurkolók, mint az első bajnokcsapat egyik kedvencét, hogy bizonyos játékosokkal nem megfelelően bánunk.
És akkor elvaratlan sebek, hiszen azt fekélyesedik el, amit nem varsz el, van. Igaz?
De ezt értem most a Nikolicsra is, a nem anyjára is, hiszen itt van egy csúcsdöntés küszöbén, beállította a Szabó József gólcsúcsát, és a Nikó egy percet nem kezdett még a bajnokságba ezen a tavaszon, ahol az a Kenan Korzsó kezd, aki egyébként egy rendkívül jó játékos, de tavasszal botlik a labdába. Tehát egy ilyen játékos, mint a Nikó, aki egy klublegenda, sokkal komolyabban kellene tisztelni, és lehet, hogy le kéne vele ülni és beszélni a jövőről, hogy hogyan képzeli el mondjuk a klub, mit képzel el ő, és ezeknek meg kellene történni, és nem a padon jegeltetni. Tehát ezek szerintem méltatlan dolgok, ugyanúgy, ahogy méltatlan, ahogy az Ákossal volt bánva, attól függetlenül, hogy én is beszéltem vele, elmondta nekem is az ő saját érveit, sajnos akkor sem használtuk, amikor a Covid beütött, és alig tudtunk kiállni a mérkőzésekre, és ő az NB3-ba volt tovább.
No, egy ugye ezt a hat hiba pontot felsorolva és elkönyvelve, mit láttok lehetséges megoldóképletnek és lehetséges jövőképnek bajnokság végéig, illetve a nyári átigazolási szezonban és a 2022-23-as évadra a Fehérvár jövőjével kapcsolatban?
Azt kijelenthetjük, hogy ebben a bajnokságban már vérmes remények nem lehetnek Fehérváron. Én azt gondolom, hogy nyugalmat kell hozni, mind az öltözőben, mind pedig, ahogy Márk is fogalmazott, szurkoló.
Ez mit jelent? Sebek elvarása? Esetleg játékosok eltávolítása?
El kell varni a sebeket, Nikó nem ányjáféle ügyet meg kell oldani, és mondom még egyszer, ilyenkor az is jobb, ha nyíltan őszintén elmondjuk, hogy nem vele képzelik a jövőt, ki kell állni, el kell mondani, hogy mit szeretnénk, ahogy Márk is fogalmazott, nyíltabb kommunikáció mondjuk kifele, és szépen nyugodtan ezt a dolgot közép-hosszú távon meg kell oldani. Rövid távon már itt nagy dolgok nem történhetnek. Én nem kapkodnék, tehát abszolút nem, a kapkodás sosem előnyös, őszintén és nyíltan ki kell állni egyébként a közvélemény elé is, mik a tervek a következő évekre. Én is nagyon szívesen olvasnám azt, hogy mik a tervek a középtávon mondjuk 2-3 éven belül Fehérváron, mert azért ugye azért látjuk azt, hogy más nagymúltú klubok fognak újra fényükben tündökölni, és ez ugye nem tudni, hogy milyen hatással van.
Az Újpestre esetleg.
Például, tehát ugye nem tudjuk, hogy ez milyen hatással van Fehérvárra például.
Ha már a nyártól jövőképet mondtad, azért még egyetlen egy dolgot kérdésként föltennék neked is, Márk, hiszen te sokkal inkább közel vagy akár napi szinten is a klubhoz, és látszott föltűnni egy Dárdai Pál nevű, idősebb Dárdai Pál nevű fiatalembert. És ugye azt is mondják, hogy Borisnak, a jelenlegi német edzőnek, a Mihály Borisnak a szerződése, azt olyanképpen idézőjelbe átmeneti. Igaz lehet ez a pletyka, hogy Dárdai Pál hosszú évek után hazatér Magyarországra, és klubedzői állást vállal Magyarországon?
Én örülnék neki.
Ez egy dolog, de igaz a pletyka, hogy tényleg ott van edzéseken, és tanácsot ad?
Látni lehetett az elmúlt héten több edzésen is. Erre volt egy magyarázat, hogy szakmai útra kísérte el a Hertha egyik pályaedzőjét, hogy mi az igaz ebből, mi nem.
Mert a Hertha egyik pályaedzője Magyarországra jön szakmai útra?
Igen, ez volt úgy tudom a magyarázat erre a történetre. én örülnék neki, hogyha Dárdai edző lenne itt, de azt is el kell, hogy mondjam, hogy egyetértve a Balázsral nem kéne kapkodni. A lényeg a bennmaradás ebbe a szezonban, és mindenképpen egy komoly edzőt kellene, hogyha komolyak a céljaink továbbra is, akkor egy komoly edző kellene ennek a csapatnak az élére.
Mihály Borisz nem komoly?
Én úgy gondolom, hogy Mihály Borisz nem azon a szinten van, amit mi korábban kimondva el akartunk érni. Nem tudott úgy hozzányúlni ez a csapathoz, megkapta a szurkolóktól egyébként ő is a bizalmat, egyszerűen olyan lejtmenetben vagyunk, nem hiszem, hogy Mihály Borisz lesz az, aki a jövőben ebből majd kivezeti a csapatot, a tűzet el kell oltani, bent kell maradnunk, aztán meg kell válnunk azoktól a játékosoktól, akik nem az öltözőbe valók, de ez egy komoly feladat lesz sportvezetői szinten is, a tulajdonosi körnek is, hát látnunk kell, hogy tényleg mit akarunk ezzel a klubbal, vagy mit akarnak ezzel a klubbal, az biztos, hogy a szurkolók azok akkor is a Vidi mellett fognak lenni, hogyha kisebb célokért megyünk, de akkor kommunikálják le, hogy kisebbek a célok, ha pedig komolyabbak a célok, akkor pedig tegyünk meg minden szinten mindent azért. Ha kell, temessük be az árkokat, Ferencvárosnál történt egy ilyen árokbetemetés, és azóta ők látjuk, hogy szárnyalnak. Szerintem nincs olyan sérelem, amiben el lehetne megoldást találni.
No hát urak, és kedves hallgatók, remélem, hogy sikerült egy-két olyan dologra rávilágítani, vagy olyan információhoz juttatni benneteket, ami talán eddig nem került felszínre. Én köszönöm szépen vendégeinknek, hogy velünk voltatok, Balázs és Márk, és kedves hallgatóinkat is arra biztatom, hogy ahogy eddig is, ezután is kövessetek minket az ígyszeren keresztül. Jövő héten új témával jelentkezünk. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!